Kedves hallgatóink, a Szűzanya idén 40 éve jelent meg először a bosznia-hercegovinai Medjugorjében több személynek, és azóta is rendszeres üzeneteket és kérdéseket fogalmaz meg, amelyek megtérésre és imádságra hívnak. E jeles jubileum alkalmából a Mária Rádió tematikus adásnapot készített, melyben megszólal Livio Fanzege atya, a Mária Rádió világcsalád lelki vezetője, Ljubo Kurtovics atya Medjugorjéből, Kemenes Gábor atya Magyarországról, és az erdélyi Mária Rádió összeállítása is elhangzik június 25-én pénteken. Ezen a napon a Mária Rádió világcsaládjának közös rózsafűzér imádságát Medjugorjéból közvetítjük élő adásban 16 órától. Kérjük, hogy kapcsolódjanak be a programba, ünnepeljük együtt a Szűzanya szeretetét június 25-én, pénteken. Kedves hallgatóink! Medjugorje tematikus napunk folytatásaként beszélgetést hallhatnak Kemenes Gábor atyával.
Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Kemenes Gábor atyát, abból az alkalomból, hogy az idén ünnepeljük a medjugorjei jelenések megkezdésének 40. évfordulóját. Gábor atya, azt tudom mondani talán túlzás nélkül, hogy az egyik oszlopa a magyarországi medjugorjei zarándoklatok szervezésének, medjugorjei jelenlétnek. Gábor atya, hogyan kezdődött ez az aktivitásod? Hogyan találkoztál először, visszaemlékszel-e még rá ezzel a medjugorjei jelenséggel, a jelenéssel?
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Ez egy jó kérdés. Igazából én az elején eléggé szkeptikus voltam én az egész dologgal, és aztán az volt, hogy sokan beszámoltak arról, hogy mi történt ott kint, és akkor kicsit ott volt az emberben a kíváncsiság is, és aztán úgy volt, hogy volt lehetőségem nyáron egyszer, azt gondolom, hogy úgy emlékszem, hogy ez 84 volt, vagy 85, már nem is emlékszem rá pontosan az évre, hogy egy Trabanttal négyen lebumlisztunk oda. Akkor még nem voltak jó utak. Hát a Trabant, amilyen Trabant, azt nagyon jól tudjuk, de hát izgalmas út volt, és megérkeztünk oda Medjugorjéban, elég kalandosan. És hát akkor már ott éltek kint egy szlovákiai házaspár, az Antonék meg az Olga, és hát ők egy lakókocsiban laktak ott, szóval nagyon egyszerű volt még ott az egész helyzet. A templom mellett még a leégett iskolának a romai ott volt, amit nem engedtek fölépíteni. Szóval nagyon érdekes helyzet volt. Olgáig befogadtak, és egy pár napot ott töltöttünk. De annyira meghatározó volt ez a találkozás, az az élmény, ami ott volt, hogy az élő hit, meg az Isten jelenléte, az a békesség, ami ott van, és hát tudjuk, hogy ott Mária úgy mutatkozott be, hogy ő a béke királynője, hogy egyszerűen elhatároztam, hogy ide el kell vinni embereket. Persze az első időben ez egy fantasztikus kaland volt, mert nem kaptunk oda autóbuszt, hivatalosan nem lehetett. Mi egy TS busszal, egy szakadt TS busszal mentünk le, amelynek a még Magyarországon kettős defektje volt, és hát izgalmas volt. Úgyhogy nem is jutottunk be első nap, meg kellett állnunk, és úgy találtunk valahol szállást útközben, úgy kellett megállnunk Szarajevóban, és aztán utána úgy érkeztünk le. És kell tudni, hogy az első időben az emberek a saját otthonukba fogadták be a zarándokokat. Úgyhogy te elmentél oda, és nem tudtad, hogy hol fogsz megszállni. Egy busznyi emberrel sem.
Hogy működött?
Az volt a döbbenetes dolog, hogy mi készültünk rá, vittünk hálózsákot, sátrat, mindent, hogy ha kell, akkor, de ez nem így működött. Hanem úgy működött, hogy a templom előtt ott álltak az emberek, és azt mondták, hogy mi elviszünk egy busznyi embert. És megszervezték, hogy ott a környéken ennyi. Nagyon egyszerű körülmény volt, mert mit tudom én, azon a szálláshelyen egy fürdőszoba volt egy WC-vel, 12 embernek, vagy valami. De a saját otthonukba fogadtak be, egy meleg levessel vártak. Persze ez nem egészen közvetlenül ott volt a közelben, volt, amikor 10-12 kilométert is utaztunk, elingált egy autó, és azt mondta, hogy elvisz bennünket, és akkor így volt. És ott is, amikor az először mentünk egy busszal, akkor is így volt, és ott a környéken, ott szétszórták az embereket, és fantasztikus meleg szeretettel fogadták. Azért is volt egy kicsit emlékezetes számomra, mert sok-sok évvel többször szálltunk meg aztán ezeknél a családoknál, befogadtak minket. Volt egy nehéz utam, ahol egy fiatal édesanyja, aki komolyan cukros volt, bekómált, és őt kórházba kellett vinni. És hát nagyon-nagyon komolyan segítettek rajta meg mindenféle dolgot, és sok-sok évvel később visszamentem, hogy megköszönjük ezzel a hölgyel. Megálltunk, pár másodperc után mondták a hölgynek a nevét. Tehát ők annyira emlékeztek, tehát annyira személyes, és annyira emberséges, és annyira személyes volt. És azt gondolom, ez minden Máriának köszönhető, hogy Mária megérintette az ő szívüket is, és osztozták annak az örömében, amit ők átéltek. És így lett az a hely, akkor egy befogadó helyé.
Érdekes, ugye 1984-ről beszélünk, ugye az még a kommunizmus ideje, de a néhai Jugoszlávia, azt az államhatalom ott hogy vettek, vagy hogy hát viszonyult Medjugorjehez?
Igazából az volt az elején, hogy a plébánost is komolyan üldözték, aztán be is börtönözték Józoltyát, bent volt a börtönben, a gyerekeket is zaklatták, és rendőrségi kihallgatásra vitték, meg direkt elvitték, hogy a jelenés idejében legyenek otthon. Hát akkor az anya nem röstelkedett, megjelent nekik ott a fogdába, és ott
mármint, ha látnak gyerekeket.
Látnak, igen, a fiatalokat, és azért az egy kicsit durva volt, hiszen a jelenések idején, amikor kezdődöttek, akkor 10-16 évesig voltak, tehát egy pár évvel később még azért ők nagyon fiatalok voltak, de túléltek ezt az egész dolgot, és hát akkor ezt a plébánost elhelyezték. Nekünk a határon izgalmas volt, mert mi sosem mondtuk azt, hogy mi Medjugorjébe megyünk, azt nem lehetett mondani. Mindig azt mondtuk, hogy Mostárba megyünk, ez igaz, Mostáron keresztül mentünk, de hát nem az volt a végcélunk, meg akármi. Szóval az első időben így volt, de nagyon hamarosan rájöttek arra, hogy ez nekik egy hatalmas nagy, végül is egy üzlet is, és aztán utána hát ott a helybérőek nagyon is rákészültek a zarándokok fogadására. Nagyon egyszerű szálláshelyekből egy kulturáltabb panziók is épültek, és hát döbbenetes dolog, amikor ifjúsági találkozó van ott vannak százezren, vagy az évforduló idején is, és ezeket is el tudják szállásolni, és azért ez egy komoly dolog.
Említetted a fiatalokat, Mária alakja, és a fiatalok, hát azt gondolnánk manapság még hívő szemmel is, hogy hát az egy elég nehezen hozható közös nevezőre. Hát Medjugorje ennek a szöges ellentéte és ragyogó ellenpéldája, hogy mi lehet az oka annak, hogy a fiatalok, mondtad, hogy ilyen százezres nagyságrendű tömegben, ugye augusztus elején van ez a úgynevezett Mladifest, jelennek meg tényleg a föld minden sarkából.
Azt gondolom, hogy ez a hely próbálja megszólítani az embereket egészen személyesen. Mária, én azt gondolom, hogy mindig fiatalos lendülettel hívta a megtérésre. Én azért messzebben mennék egy kicsikét, nem csak a Medjugorjére gondolnék itt, hanem ott volt, ugyanebben az időben ott volt az a odadott Istennek élő, egészen Mária oltalmába ajánló, életét ajánló Szent II. János pápa, aki meg tudta szólítani a fiatalokat, és neki az ő jelmondata is, ez volt egészen a tiéd. És Máriában ugyanezt érezhették meg a fiatalok is, ami a Szentatyában is ott volt, meg ez a megszólítás, hogy mi, ha akarod te Jézust követni, akkor neked teljes odadással kell tenned ezt. És megpróbálták olyan fiatalokat hozni, olyan tanúságtevőket hozni, olyan fiatalokat megszólaltatni a találkozón, akik meg tudták éreztetni velük ezt, hogy miért jelent ez a teljes odaadás, a fiatalos lendület. És nagyon sok olyan személyes tanúságtétel volt, akik hát eltévedt életek után jöttek oda, sok minden nehézség után, és elmondták ezt egészen személyesen, hogy bennük mi történt. És ezek annyira tudták tűzbe hozni ott a fiatalokat. A másik pedig, hogy hát nyilván ott van egy zenéje is Medjugorjénak, ami az egy nagyon fiatalos zene, és hát egy nemzetközi csapatot, de hát akkor az ott akkora nagy éneklés van ott, meg mondanám azt, hogy csápolás, de hogy aki tudja azt, hogy mit jelent a ifjúsági koncerteken, meg ottan teljes lendülettel, meg akár énvével, ilyen módon dicsérik az Isten felszabadultan, és ez megszólítja őket, és meghívja őket, és ebben olyanokat is meghívnak, akik még talán keresők, de egyszer megérzik azt, hogy itt az Isten személyes jelenlétét, vagy Mária személyes szeretet, anyai szeretetét, és ez motivum számukra, bátorítás, hogy elkezdjék komolyan venni az életüket, az Isten hívását is, és válaszoljanak rá. Annál is azért is mondom ezt így, mert számomra egy nagyon izgalmas dolog volt az, amikor papok éve volt, vagy volt ez a szerzetesek éve, meg az egyháziak éve, hogy egy komoly felmérést csináltak, hogy hányan érintődtek meg ott Medjugorjeban, és hány hivatás indult el. És hát jó pár évvel ezelőtt már, elég régen volt már ez, még akkor nem 40 éve, és 3000 hivatást, 3000 körüli hivatást datálták oda, hogy ez ott történt, vagy onnan az ott lévő zarándokból innen eredt el az egész. Ez megrendítő dolog.
Egy Mária jelenésnek mindenképpen van üzenete, a szűzanya konkrétan is üzenít a látnokokon keresztül, de hogy ez a Medjugorje több szempontból is, ha lehet ilyet mondani, párját ritkítja. Például az, hogy ilyen hosszan tartó jelenés az egyház történelemben tudtommal nem volt még, mint Medjugorjeban. Hogy látod, hogy Medjugorjenek mi a különlegessége a többi Mária jelenéshez képest, vagy a jelentése számodra?
Azt gondolom, hogy amikor elkezdődött a Lourdes, ami akkor egy nagyon komoly igazolása volt, azt gondolom az egyháznak, hiszen akkor hirdették ki 4 évvel előtte a szeplőtelen fogantatás dogmáját, és a szűzanya így jelentkezett ott, hogy én vagyok a szeplőtelen fogantatás, így mutatkozott be Bernadettnek. Aztán ott volt a fatimai jelenés, amikor azban a megtérése hívta a világot, meg arról, hogy ajánlják föl Mária oltalmában a világot, és tudjuk, hogy akkor azért nehezen mozdultak meg az emberek, meg a szívek ebben. A pápa sem volt elég bátor ebben, és amikor megtették, akkor változott meg az első, második világháborúnak az esemény sorozata. Én azt gondolom, hogy nagyon szükség van a világnak most komoly jelekre, ami a megtérésre hív, arra, hogy komolyan vegyem az életemet. Úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb időben élünk most, mint régebben, és éppen ezért az a állandó jelenlét, ez egy állandó készségetre hív meg bennünket arra, hogy egészen személyesen magamévá tudjam, mert most, bocsánat, úgy visszaemlékszem valahol a fiatalkoromra, meg a gyerekkoromra, hát jó, volt valamikor Lourdesban egy jelenés, volt Fatimában egy jelenés, jó, persze, szép, de az, hogy most itt minden nap van jelenés, és minden nap van meghívás, és minden nap van lehetőség arra, hogy az Isten felé forduljunk, ez egy nagyon-nagyon súlyos üzenet az emberek számára, akik valóban igazából meg szeretnének térni. És itt nem csak az történik, hogy van egy üzenet, és hát szívesen felolvasom majdnem sokára mindjárt az utolsó üzenetet, hanem, hogy egy programot is kap a világ, aki ott van, a folyamatos Isten kapcsolatra, a megtérésre, az imádságra, arra, hogy éljen a kegyelmi lehetőségekkel, és ne csak annyi, hogy most örüljek neki, hogy ott voltam, és mondjuk, vagy imádkozzuk, vagy tudjuk azt, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, mint a 3 kiválasztott apostol fönt a táborhegyén, és akkor Jézus azt mondja, nem itt kell lenni, és itt Medjugorjeben is ugyanez a olyan nagyon nagy ajándék volt, hogy ismerhettem még személyesen Szlávko atyát. Ő mondta az zarándoknak sokat, hogy nem vissza kell jönnötök nektek ide, de gyertek, szívesen látunk benneteket, hanem az a dolgotok, hogy otthon megéljétek Medjugorjét, otthon hozzátok oda az embereket közel az Istenhez, Máriához, mert ez a hely arra hív meg bennünket, hogy a megtérés útján jön mindenhol, és persze, hogy itt intenzíven van jelen, mert ott van a szűzanya, de hát az Úristen mindenhol jelen van, Mária mindenhol hív, és ebben komolyan kéne élni ebben a lehetőséggel. És úgy gondolom, hogy ennek az egész helynek talán ez az üzenete, hogy mozgósít, hogy aki ezt komolyan gondolja, akkor komolyan veszi a böjtöt, az imádságot, a szentgyónást, a rúzsafüzért, a szentáldozást, és ez nagyon is komoly erő, segítség arra, hogy az ember a kísértéseket le tudja győzni, a támadást le tudja győzni, és Mária ezt kéri. És ebben újra és újra figyelmeztet bennünket, ahogyan az üzenetekben is éppen erre a megtérés szól, hiszen az utolsó üzenetben is így hangzik el, hogy hagyjátok el a bűnt, a rosszat, döntsetek a szentség mellett, és az öröm fog uralkodni, ti pedig az én kinyújtott kezem lesztek ebben az eltévedt világban. Hogy kinyújtott kezeitem lesztek, hogy adjátok tovább az üzenetet. Ez az üzenet, a mostani üzenet, május 25-i üzenetnek a középső mondata volt. És ez pontosan ezt szeretné a szűzanya, hogy mindazok, akik oda elmennek, azok legyenek apostolai annak. Mint ahogy a Mária rádiónak is a küldetése, hogy apostoli rádió legyen, hát így is Mária azt kéri, vagy azt kívánja, hogy azok a zarándok, akik ott vannak, legyenek az evangélium apostolai, a megtérésre hívó, bátorító testvérek a világban, akiken keresztül, az életük keresztül hitelesítik azt, hogy ott valami komoly dolog történt bennük. És ezért tudnak úgy szólni, vagy úgy beszélni, vagy úgy hívni, hogy mások is meg tudnak mozdulni ezért.
Párhuzamba hoztad Lourdot is, meg Fatimát is, hogy mindegyik valamilyen világtörténelmi, vagy egyháztörténelmi nagy eseményhez kapcsolódott is. Medjugorjével kapcsolatban látsz ilyen analógiát, akár a katolikus egyház, akár a világtörténelem mai helyzetével kapcsolatban?
Több dolgot is lehetne ebben megemelíteni. Az egyik dolog az, hogy ott úgy jelent meg a szüzanya Medjugorjében, mindjárt az elején, hogy Mír, a béke királynője, és nagyon komolyan hívott a megtérésre. És aztán tudjuk, hogy kitört a jelenések 10. évfolia környékén a délszláv háború, és ez egy nagyon véres, kemény háború volt. És akkor abban az időben úgy megkérdezték a látnokokat is, meg a Szlávko atyát is, hogy most ez hogy van? És azt mondja, hogy hát ez hitelesíti azt, hogy komolyan kéne venni az üzenetet, mert ha nem veszük komolyan, akkor lám, itt van a következménye. És nagyon tudjuk, hogy nagyon komolyan kezdtek el imádkozni, és nagyon komolyan végül is az imádság ereje akkor ott nagyon sok mindent megváltoztatott. Azt is kell tudni, hogy ez akkor még a kommunizmus idejében indult el, és akkor egy nagyon komoly változást hozott a világnak. Ahogyan Szent II. János pápát is úgy szoktuk emlegetni, hogy ő azért nagyon része volt, beleütött sok koporsó szeget a kommunizmus koporsójába, és nagyon, de azt gondolom, hogy Medjugorje is éppen így volt, hogy egy olyan országban, ahol azért egy más világ volt, és ott most megjelenik a szűzanya, nyilván elején még nagyon is üldözték ott az állam meg a hatóságok, rá kellett jönni arra, hogy ezzel az erővel nem tudnak, és beteljesedett az, amit Gamaliel mondott annak idején a főtanácsban, hogy ha ez Istentől van, akkor hiába csinálunk bármit is, nem tudjuk ezt legyőzni, és megmutatja az Úr hatalmát. És én úgy gondolom, hogy ennek az üzenete az, hogy ebben a világban, ha nem a megtérés útján járunk, akkor bizony nem lesz jövőnk. Nagyon jól tudjuk, hogy a Európa atya, azt hiszem, hogy tőle származik az a mondat, hogy ha Európa nem lesz keresztény, akkor nem lesz Európa. És most itt nagyon is a küszöbön állunk, és ez nagyon meghív erre, hogy itt most komolyan vegyük az imádságot, komolyan vegyük a megtérést, és úgy gondolom, hogy talán ezért is figyelt föl rá erre a Szent Atya is, hogy amikor elküldte oda az apostoli vizitátort, Hozer püspök atyát, hogy egyházi támogatással működjön ott. Ez nem azt jelenti, hogy a Vatikán elismerte volna, hogy itt most tényleg jelenés van, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az összes jelenéseket sokkal-sokkal később kivizsgálva, alaposan megvizsgálva mondja ki az egyház arról, hogy ez valóban már jelenés volt, de a jelek, a történések mind arra utalnak, hogy valami olyasmi történik, ami nem egészen megmagyarázható, az, hogy mennyire komolyan veszik ott a a szentségeket a zarándokok, és attól kezdve, hogy a szent áldozást, a gyónást, hogy hány hivatás született, ezek mind azért hitelesítik azt a helyet, és én azt gondolom, hogy ezért is figyelmezhet így, hogy az üzenetben, az utolsó üzenetben, hogy így kezdődik is az üzenet, hogy nézlek, és hívlak benneteket, térjetek vissza az Istenhez, mert ő a szeretet, és szeretetből küldött engem hozzátok, hogy a megtérés útjára vezessenek titeket. És a szűzanyának nagyon sok üzenetében éppen ez hangzik el, és azt hiszem, hogy ebben más Medjugorje, mert emeltünk Lourdesban, és nagyon jó, és azt hiszem, hogy nagyon sokat lehet imádkozni, és nagyon szép, akár a gyertyás körmenet, vagy egyáltalán azok az imádságok, amik ott vannak, vagy éppen Fatimában is ugyanezt megtapasztalhatjuk, és milyen nagy dolog. De itt, ma is, most is élő módon jelen van a szűzanya, és ez egészen mássá teszi ezt a helyet.
Mondtad, hogy Medjugorjében a béke nagyon intenzív, megtapasztalható, kézzel fogható, de hogy ugye arról van szó, hogy hát ne maradjunk itt, hanem vigyük a Medjugorjét a saját otthonainkba. Miért tartott fontosnak, hogy mégis azért Medjugorjéba eljussanak a magyar hívek is?
Sokat gondolkoztam azon, hogy nekem tényleg el kell vinnem oda az embereket, vagy nem. Vannak utazási irodák, szerveznek nagy utakat, de bennem az, ami úgy mozgat, hogy ezeknek az embereknek meg kell mutatni, mi történik ott, és aztán utána mindenki személyesen dönts el, hogy ez neki mit jelent. És volt egy ilyen belső megállapodásom az Úristennel, hogy addig, amíg egy zarándok csoportban egyharmad új lesz, aki még nem volt Medjugorjében, akkor még mindig viszek oda embereket, eddig még mindig megvolt.
És ezt hány éve is szervezed ezeket az arándoklatokat?
Hát 85 óta viszem oda, és nagyon megrendítő dolog ez. Mégpedig az, hogy én Medjugorjét szeretném megmutatni az embereknek, fölmegyünk a Jenések hegyére, a Krizsevátra, a Kereszthegyére, meg találkozunk azokkal a közösségekkel, amik ott élnek, vagy azok az emberekkel, akik ott vannak, tanúságot tesznek, el kell gondolkozniuk az embereknek, hogy ez most igaz, vagy nem igaz, vagy mit jelent. Van egy látásuk, benyomásuk, és aztán mindenki eldöntheti ezt. De azt tapasztalom, hogy mindenki, aki onnan hazajön, már nem úgy jön haza, mint ahogy elment, és biztos, hogy valami változott benne, alakult az életében. És azt hiszem, hogy ez egy hatalmas nagy ajándék, egy megszólító hely. És én ezért a megszólításért viszem oda az embereket, azért, hogy találkozzanak az élő Istennel. És azt gondolom, hogy ez a hely valóban az, amikor ott van akár az ifjúsági találkozón, de hát egy normál esti programon, amikor ott vannak az zarándokok, és 20 000 vagy 50 000 ember, vagy 80 000 ember ott térdel az oltári szentség előtt, és imádja Jézust, aki ott van jelen, az megrendítő. Hogy ott valahol biztos, hogy ezekben a szívekben nagyon, valami nagyon komoly dolog történik. És ezt nem hiszem, hogy ki lehet törölni a lelkekből, ez valamire elindítja őket. És én csak egy ilyen katalizátor szeretnék lenni, hogy oda viszem, lássák, tapasztalják meg, és akkor éljék meg az üzenetet. Hiszen minden üzenet végén így szól a szűzanyának a válasza, vagy a figyelmeztetés. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra, hogy az üzenet nem csak arról van szó, hogy meghalljuk, elhangzik, hanem várja a szűzanya a mi válaszunkat is.
Egy jel, hogy 10-15 busznyi ember megy egy-egy ilyen zarándoklaton a Medjugorjéba a te szervezésedben, és hát nem, hogy évente többször, hanem talán évszakonta is többször, vagy évente hány ilyen van?
Tavasszal is ősszel is szoktam vinni embereket, de azért most már tavasszal nem szoktak annyian menni, de akkor is azért 6-8 busz össze szokott jönni. Ősszel, amikor őszi szünet is van, meg a nemzeti ünnepünk is van, akkor szoktunk kint lenni, és szokott lenni, és a nyári ifjúsági találkozóra is sok-sok magyar van, de hát oda közül sok szervezésben mennek ki fiatalok, sőt, fiatalnak tartó idősebb testvérek is.
Aki szeretne ezen az arándoklaton részt venni, amit te szervezel, hogyan teheti ezt meg?
Hát úgy teheti meg, hogy van egy hírlevél, ami meg szokott jelenni minden hónapban, és ebben a hírlevélben ott meg van jelenítve, vagy benne sok minden hír van Medjugorjéről, és ott van egy postafiók is, amin az lehet jelentkezni, vagy információs vonal is, ahol ahol ezt lehet erről tudomást szerezni, hogy mikor...
De ez a hírlevél hol érhető el, vagy hol jelenik meg? Vagy hogy...
A hírlevél online módon is szerepel, fent van a világhálón is, de nyomtató formájában is kapható ez a... található a Újember könyvesboltban is, és mostani szívesen elküldjük, akik igénylik.
Mikor lesz a legközelebbi ilyen zarándoklat?
Hát a legközelebbi zarándoklat reményeink szerint nyárra sikerül elvinni az ifjúsági találkozóra a fiatalokat, az mindig augusztus 1-től 6-án reggelig tart. Nagyon érdekes dolog, hogy a Szűzanya azt mondta a látnokoknak, hogy neki 5-én, augusztus 5-én van a születésnapja, és Szlavka atya erre a napra szervezte az ifjúsági találkozót. A kezdeti időben még nagyon szép volt, mert akkor még talán nem voltak olyan sokan, és minden nép köszönthette Máriát a maga énekével, dicsőítésével. Most már egy közös szentségimádással, meg közös énekléssel van a köszöntés, de hát erre készülve elsőjén kezdődik, és 3-4 napot azért nagyon komolyan megy a délutáni program, közös imádsággal, tanúságtételekkel, és egészen este 9-10 óráig tart minden nap a program. Én azt gondolom, hogy akik ott vannak, azok nagyon tudnak lelkesedni, belelkesedni, és megérteni az Isten személyes szeretetét, jelenlétét és hívását.
Fiatalokról lévén szó, gondolom a világhálón is, tehát ha valaki beütő, hogy Medjugorje ifjúsági találkozó, akkor is eljut a jelentkezés.
De a medjugorje.hu-n is talál magyar mindenféle információkat is.
És nem csak szervezett módon, hanem egyébként is lehet, vagy mondjuk egy baráti körre dönt akkor.
Így van.
És ugye mondtad, hogy kezdetben a lakosok a környéken befogadták az zarándokokat, tehát most már nyilván itt akár 100 000-es tömegről van szó, hát itt már...
Hát komoly szállodák működnek, meg akkor lehet szállodáknak címét is kapni, foglalni is lehet helyet, és így nyilván szívesen fogadják az zarándokokat. Azt is kell még, hogy tudni, hogy amikor valaki szervezett zarándokúton megy, akkor annyiból könnyebb neki, hogy ott ilyenkor szokott lenni szinkrontolmácsolás is, tehát amikor kint van olyan csapat, akkor mindig szoktunk vinni valakit, aki közvetíti azok számára az üzenetet, akik nem értenek horvátul, de hát igazából nagyon sokan ismerik, és nagyon sok hálásan mondok köszönetet Andreának, aki úgy is hívjuk őt, mint a Szűzanya magyar hangját, aki rendszeresen ott van ezeken az zarándoklatokon, és segít abban, hogy kihez eljusson az üzenet, de ő nagyon sokszor hétközben is fordítja a kinti programot, és innen bele lehet kapcsolódni ebben a medjugorje.hu-n. Nem mondom, hogy minden nap, de aki erre rátalál, akkor az esti programban, ami Medjugorjéban Szentmise előtt el szokták mondani a rózsafüzért, és utána vagy attól függ, hogy milyen időszak van, vagy milyen nap van, vagy még egy rózsafüzért imádkoznak, vagy kereszthódolat van, vagy szentségimádás van, de mindig van még egy óra imádsága esti Szentmise után. Nyári időszakban ez július, augusztus, szeptemberben ez este 7-kor van a Szentmise, a többi hónapokon pedig este 6 órakor.
Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezeket a nagyon értékes, érdekes és fontos gondolatokat. Azt kívánom neked, meg hát magunknak is, a magyar híveknek is, hogy a Jóistennel kötött megállapodásod az még sokáig érvényben maradjon, nevezetesen, hogy minden évben legalább 1/3 új jelentkező vegyen részt ezen a medjugorjei zarándoklaton, és azért imádkozunk, hogy ez az üzenet, amit a szűzanya folyamatosan kér tőlünk, hogy térjünk meg, hogy imádkozzunk, hogy vegyük komolyan a keresztény hitünket, ez valóban nyitott fülekre és meg inkább nyitott szívekre találjon.
Az előzőekben beszélgetést hallhattak Kemenes Gábor atyával. Kedves hallgatóink, Medjugorjéről szóló tematikus napunk műsorát 13 órától folytatjuk.